és a szívem is elhagyott engem. Reményik Sándor verse. Mert bajok vettek engem körül, amelyeknek számuk sincsen. Utolértek bűneim, amelyeket végig sem nézhetek. Számosabbak fejem hajszálainál, és a szívem is elhagyott engem. Ez a legnagyobb bűn. Ez a legszörnyűbb büntetés. És a legnagyobb nyomorúság is ez. Elhagyott engem az én szívem is. Ülök a puszta homok közepén, csügged, nehéz fejem. Ülök, akár a kő, lomha, kietlen, kőmozdulatokkal tapogatom magam. Vad idegenül kutat a kezem a hely körül, hol a szívemnek kellene lennie. Nincs. Elszállt, elillant az évek során, őszökkel, tavaszokkal, bűnökkel, bajokkal, vándormadarakkal. Nem tudom kivel, nem tudom mivel, nem tudom hogyan, micsoda percekkel, órákkal, tolvajokkal illant el, szökött el, tűnt el, párolgott el. Hagyott el engem az én szívem is. Még néha énekelnék. Egyszer csak a dal a torkomon akad. Elfagy. Kihűl. Nem érzem a szívemet a dal alatt. Szólnék néha egy simogató szót. Egyszerűt, tisztát. Édest, meleget, vigasztalót. Kimondom, koppan. Érztelenül, csináltan, hidegen. Nem szűrhettem által a szívemen. Magamhoz vonnék néha valakit, közel, közel. Közel hozzám a félelmetes magányba. De szeged szánként visszahull a két kar, és visszahull a nagy ölelés vágya. A kitárt karok félszeg ritmusát nem a szív dirigálja. Indul a kezem irgalomra is, de nem dobban a mozdulatban semmi, csak a pénz csillan a koldus kezébe. Zeng a köszönet, ezernyit adjon. Nem, csak szívet. Csak egy kis szívet adjon. És imára is kulcsolom kezem. Úgy esedezem szívtelenül szívért. Szárazom, adom Istennek magam. Hát, ha reám bocsátja harmatát. És kinyílik a kőből egy virág. Mert bajok vettek engem körül, és a bajoknak szeri száma nincsen, és utolértek az én bűneim, és bűneim beláthatatlanok. Hajszálaimmal el nem hullanak, és elhagyott engem az én szívem is. Nincs. Elillant, elszállt az évek során. Ó, bűnök, bajok, őszök, tavaszok, gyilkos órák, rabló pillanatok, suhanó szárnyú nagy sorsmadarak, hová vittétek az én szívemet? Hozzátok vissza az én szívemet. Szeretni akarok.
Oh, egyik fajta, aki még szeretne előre ülhet. Az a kérdésem hozzátok gyerekek, és a felnőttekhez is, hogy mi az a legnagyobb örömteli dolog, amit Jézus nekünk akar ajándékozni? Mi az a nagy ajándék, amivel Jézus nekünk örömet szeretne szerezni? Mit gondoltok?
Örök élet.
Örök élet, nagyon jó. És még itt a Földön. Mi az, amivel a legnagyobb örömet szerzi nekünk? Mit gondoltok? Na hát, elmesélek egy történetet, és aztán egy idézettel szeretném majd megmutatni, hogy mi is lesz ez. Nem tudom, hogy emlékeztek-e, hogy régebben miket kaptatok karácsonyra, mert még talán arra emlékeztek majd, hogy most mit kaptok, de ajándékokra eszetekbe jut, hogy mondjuk 3-4 éve mit kaptatok.
Én távirányítósabtól.
Távirányítósabtól, jó? Egy éve, még arra emlékszel? Na, hát képzeljétek el, hogy nekem is egy-két ajándék még eszembe jut, de van egy ajándék, amire nagyon jól emlékszem, és pedig ezt már vagy körülbelül 14-15 éve kaptam. Képzeljétek el. Amikor én olyan 10-11 éves voltam, egyszer a karácsonyi ajándék mellé kaptunk egy kis borítékot anyáiktól, és a borítékban volt egy kis pénz, és az volt ráírva, hogy ezt valakire költsük, aki rászoruló, és akinek szüksége van igazán egy kis karácsonyi ajándékra. És képzeljétek el, hogy elmentünk együtt a boltba, és vettünk mindenféle élelmiszert, és volt itt egy gyerekklub, akkor is, amikor én kicsi voltam, és járt oda egy család, talán még néhányan emlékeznek is a Samantáikra, akik nagyon nehéz körülmények között éltek, és elmentünk a Samantáikhoz, bekopogtunk az ajtajukat, és amikor látták, hogy hoztunk nekik egy csomagot, akkor még mindig emlékszem azokra a könnyekre, ahogy az édesanyja elsírta magát, annyira meglepődött, hogy kapott egy ajándékot. És mit gondoltatok? Én örültem ennek az ajándéknak? Hát nagyon is örültem. És képzeljétek el, hogy azt írja Ellen White, hogy azt a kiváltságot ajándékozta Jézus az embereknek, hogy az isteni természet részeseivé legyenek, ezt követően pedig áldást árasztanak embertársaikra. Ez a legnagyobb megtiszteltetés, és a legnagyobb öröm, amit csak adományozhatott az embereknek. Tehát Jézus azt a legnagyobb ajándékot szerette volna nektek adni, hogy örömet okozhassatok másoknak. Tudom, hogy erre volt már példa a közelmúltban is, mert voltatok mindenféle időseknek, segítettetek meg itt is, gyűjtöttünk szegény gyerekeknek, de most már gondoljatok arra, akár a mai nap is, vannak itt idősebb testvérek, akik lehet, hogy most itt lesznek a közösségi karácsonyon is, gondoljatok arra, hogy megöleljétek esetleg a másikat, egy jó szót szóljatok, és figyeljétek meg, hogy ez mekkora ajándék, hogy nektek is örömet fog okozni, jó? Úgyhogy kívánom nektek, hogy nektek is örömteli ajándékozós legyen ez a mai nap is, úgyhogy másoknak is adtok. Köszönöm szépen!
És nevezz annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.
Ifjúsági ünnepélyek készültünk, és ezt láthatjátok is, hogy a mai
menetrendünk nem teljesen olyan, mint amilyen szokott lenni, és nagyon-nagyon rövid kis igékkel és gondolatokkal készültünk nektek, pontosan azért, hogy az az üzenet és az a lényeg átmenjen, ami erről a mai napról szól, hiszen az egész világ most az Úr Jézus Krisztusnak a születését ünnepli. És én fel is olvasnám Máté evangéliumából, az első fejezetből ezt a történetet. Jézus Krisztus születése pedig így történt, mikor anyja Mária már jegyese volt Józsefnek, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József, aki igaz ember volt, és nem akarta őt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az úrangyala megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezd, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Ha végig gondoljuk és végignézzük a történelmet, akkor azt láthatjuk, hogy az emberek nagyon sokféle szabadítóban hittek a történelem folyamán. Azonban egyedül az Úr Jézus Krisztus volt az, aki olyan szabadítást ígért az embereknek, amit senki más nem ígért. És ez nem más, mint a bűn szolgaságából, a bűn betegségéből való szabadulás, gyógyulás. Amikor a zsidók oda mentek Jézushoz az ő szolgálatának a kezdetén, akkor nagyon sokan hittek benne. És János evangéliumából olvasnék egy rövid kis részletet a 8. fejezetből. Mikor ezeket mondta, sokan hittek benne. Így szólt akkor Jézus azokhoz, a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igéimet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle, Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondod, hát szabadok lesztek? Jézus így válaszolt nekik, bizony-bizony mondom néktek, hogy aki a bűn cselekszi, az a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre. A fiú maradott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Én azt gondolom, hogy sokszor esünk abba a hibába, hogy azt gondoljuk, hogy mi attól vagyunk keresztények, attól vagyunk adventisták, vagy egy közösséghez, egy gyülekezethez tartozunk, és ez önmagában elegendő ahhoz, hogy mi boldog életet éljünk, itt már a Földön is, majd a örökké valóságban is. Azonban nem szeretnék senkit elkeseríteni, de ez önmagában nagyon kevés. És ez Krisztus is így tanította nekünk, amikor ezeket a gondolatokat elmondta, akkor ő is elmondta azt, hogy az, hogy egy néphez tartozol, az még nem jelenti azt, hogy szabad vagy. Az, hogy mi kereszténynek vagy adventistának valljuk magunkat, az nem jelenti azt, hogy szabadok vagyunk. Akkor vagyunk szabadok, hogyha a fiú, az Úr Jézus Krisztus megszabadít bennünket. De hogyan tudjuk ezt elérni, vagy megkapni ezt a szabadulást? Hát a Bibliának a legszebb tanítása az, hogy ezért nekünk nem kell semmit tennünk. Egy dolgot kell csak tennünk, belátni azt, hogy mi önmagunkban a bűnnek a rabszolgái vagyunk, a helyesbített eredeti görög fordításban, szöveget, hogyha lefordítjuk, akkor ez a szó szerepel ott, hogy rabszolgák vagyunk, a bűnnek a rabszolgái, és ha ezt belátjuk, akkor ez elegendő ahhoz, hogy Krisztus meg tudjon minket szabadítani. Semmi más nem kell tennünk, csak elé hozzáfordulnunk imádságban, és kérni tőle ezt a szabadítást, és ő megteszi valóságosan a mi életünkben. És igazából a karácsonynak ez az igazi üzenete. Sokan eljátsszák a betlehemi történetet, nagyon megható és nagyon szép történet önmagában, de a valódi üzenete a karácsonynak ez a szabadulás, amit Krisztus ad nekünk a mi bűneinktől. És én ezt kívánom mindannyiunknak, hogy ezt tapasztaljuk meg a mi életünkben, és merjünk bátran lépni, amikor úgy érezzük, hogy nehézségben vagyunk, amikor úgy érezzük, hogy megtört minket az élet, vagy valamilyen olyan helyzetbe kerülünk, ami kilátástalannak tűnik, akkor merjünk odafordulni Krisztushoz, és tapasztaljuk meg ezt a szabadítást tőle.
Szeretettel köszöntelek titeket. Nemrég az Odaadás című fejezetet olvastam a Jézus élete című könyvből, és megragadtak gondolatok ebből engem, és ezeket szeretném megosztani veletek. Péterhez kapcsolódva, Jézus az, aki megszabadítja világot a bűneiből, ezért jött el, és az odaadás is egy ezzel kapcsolatos fogalom. Ahhoz, hogy igazán Jézus meg tudjon minket szabadítani a bűneinkből, oda kell magunkat teljesen adjuk ő neki. Így kezdődik az odaadás című fejezet. Isten megígérte, kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Ez a Jeremiás könyve 29. fejezet 13. verse. Tehát Isten azt ígérte, hogy ha keressük, akkor biztosan meg fogjuk őt találni. Tehát, hogyha szeretnénk megszabadulni a bűneinktől, hogyha sokat küzdünk valamivel, és azt érezzük, hogy nem haladunk előre, akkor Jézus azt az ígéretet adta, hogy ha keressük őt, és őszintén hozzáfordulunk, akkor biztos, hogy valamilyen módon segítséget fog nyújtani nekünk. De mit mond az ige, hogy mit kell odaadjunk Istennek, hogyha változást akarunk? A teljes szívünket oda kell adjuk. De mégis, hogyha körülnézünk a világba, azt érezzük, hogy sok ember kicsit fél odaadni mindent Istennek, nem? Pedig nagyon érdekes gondolatot ír Ellen White, hogy mi az, amit igazán odaadunk Istennek? Azt mondja, hogy amit igazán odaadunk, az egy bűnöktől beszennyezett szív, hogy azt Krisztus saját vérével megtisztítsa, és kimondhatatlan szeretetével megváltsa. És az emberek mégis nehéznek tartják, hogy mindent felajánljanak. Kicsit olyan ellentétes dolog ez, hogy amihez mi igazán ragaszkodunk, sokszor azt hiszem még mi hívők is, az valami olyasmi, amihez nem igazán kellene ragaszkodjunk, mert Krisztusnál sokkal jobb helyen lenne, és sokkal nagyobb csodát tudna vele tenni. Viszont nem találkoztok azzal a problémával, hogy szeretnétek odaadni magatokat Jézusnak, szeretnétek megszabadulni valamilyen hibától, bűntől, és egyszerűen nem sikerül. Megint elbukok, megint elbukok. Velem sajnos ez már előfordult, és ezért örültem meg ennek a szakasznak az odaadás című fejezetből. Így írja Ellen White. A világ megváltója elfogadja az embereket úgy, ahogy vannak. Minden vágyukkal, gyengeségükkel és tökéletlenségükkel együtt. Szent vérével nem csak bűneiktől megtisztítani és megváltani akar bennünket, hanem mindazok forró vágyát is ki akarja elégíteni, akik készségesen felveszik magukra igáját és hordozzák az ő terhét. Békét és nyugalmat kíván nyújtani mindazoknak, akik az élet kenyeréért jönnek ő hozzá. Azt hiszem, ez is egy csodálatos dolog, hogy Jézus úgy akar, úgy fogad el bennünket, ahogyan éppen vagyunk. Nem azt mondja, hogy előbb tisztítsd meg magad, és azután gyere hozzám, és aztán majd adok erőt, hogy ezt így fent tud tartani, hanem már úgy a gyengeségeinkkel, tökéletlenségeinkkel együtt vár, hogy erőt adhasson. Így folytatja. Sokan kérdik, hogy adhatom át magamat teljesen Istennek? Kívánnád átadni magad? De ahhoz, hogy ezt saját erődből elérjed, gyenge és tehetetlen vagy, mert a kétkedés, kötelékei és bűnös életed szokásai rabságban tartanak. Ígéreteid és elhatározásaid fövényre vannak építve. Gondolataid, szenvedélyeidet és érzelmeidet nem vagy képes uralni. Megszegett ígéreteid és be nem tartott fogadalmaid megingatják őszinteségedbe vetett hitedet, csüggedsz és azt hiszed, hogy Isten nem fogadhat el. Mit fogalmaz itt meg, hogyha a mai szavakkal szeretnénk ezt kimondani? Amikor ezt végig gondoltam, akkor rájöttem, hogy bizony már én is megtapasztaltam ezt az érzést, hogy megkérdőjelezem, hogy egyáltalán a hitem Istenben, vagy a vágyam az, hogy megszabaduljak valami bűntől, vagy hogy tényleg oda tudjam adni magamat teljesen, az őszinte. Itt azt írja, hogy már ilyen szintre süllyeszthet minket Sátán, hogy ennyire el akar keseríteni, hogy már a saját indítékainkat is megkérdőjelezzük. Viszont Isten kegyelme az továbbra is tart. Így folytatja. Azonban ne ess kétségbe. Amit meg kell értened, az az akarat tényleges ereje. Minden az akarat helyes irányú tevékenységétől függ. A választás képességét Isten megadta az embernek. Tőled függ, hogy helyesen élj azzal. Bár szívedet nem változtathatod meg, és saját erődből Istent nem szeretheted, mégis szabad választásodtól függ, hogy őt szolgáld. Mihelyt átadod néki akaratodat, ő fogja benned munkálni úgy az akarást, mint a cselekvést. Így módon egész lényedet Krisztus lelke uralja, szereteted Isten fiában összpontosul, s gondolataid összhangba lesznek vele. Ez is egy eléggé olyan szakasz volt, ami úgymond kinyitotta a szememet. Kicsit megdöbbentő is volt, hogy még szeretni sem tudjuk Istent saját magunktól, még akarni sem tudunk saját magunktól, mindent Isten munkál bennünk. Azt mondja, hogy csak a szabad akarat az, amivel rendelkezünk, csak azt tudjuk megtenni, hogy azt mondjuk, hogy jó, Uram, akkor most úgy döntök, hogy oda akarom adni magamat teljesen neked, akkor kérlek segíts, hogy tudjalak szeretni igazán, te munkáld bennem az akarást és a cselekvést is, ahogyan Filippi 2.13-ban mondja. És a végén szeretnék néhány pontot megemlíteni, hogy akkor mit is tehetünk, hogy oda tudjuk adni magunkat teljesen Istennek, hogy segítsen megszabadulni olyan dolgoktól, amik már régóta gyötörnek minket. Az első pont, amit megfogalmaztam, az, hogy hidd el azt, hogy Isten az, aki munkálja az akarást, munkálja ezt a változást benned. Fogalmazd meg magadban Filippi 2.13-at, és próbáld meg elhinni. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Hogyha ezt nem hisszük el, akkor ez nehezen fog működni. A következő pont az, hogy könyörög Isten segítségéért. Egy Ellen White idézetekből összeállított áhítatos könyvben találkoztam a következő idézettel. Jézus, mint ember, addig könyörgött Isten trónja előtt, míg emberi mi voltát mennyei légkör vette körül, amely összekapcsolta az emberit az Istenivel. Istentől nyert életet, melyet az embereknek adományozott. Olyan komolyan és aggódva könyörög, mintha földi életet forogna kockán. Maradj Isten színe előtt, míg csak kimondhatatlan vágyak nem kelnek benned az üdvösség után, és a bűnbocsánat édes bizonyosságát nem érzed. Azt hiszem, hogy ez is egy rendkívül fontos momentum, hogy amikor azt mondom, hogy rendben, elhiszem azt, hogy Isten munkája bennem az akarást, az odaadást és a cselekvést is, akkor kifejezem ezt a hitemet azzal, hogy leborulok és imádkozok. És ez is egy olyan pont, ami azt hiszem, hogy fontos, hogy az imában addig imádkozzunk, amíg nem vagyunk biztosak benne, hogy tényleg Isten meghallotta azt, és megadta nekünk ezt a bűnbocsánatot, és körülvesz ez a mennyei légkör. Azt hiszem, hogy ebből a gondolatból is sokat tanulhatunk. És utána jön egy fontos lépés, cselekedj. Miután kéréseinket az Úr elé terjesztettük, nyugodtan mehetünk a dolgunkra, és biztosak lehetünk abban, hogy Istennek van hatalma megadni azt, amit ígért. Ez is egy nagyon fontos lépés, hogy az imádságunk után, a kifejezett hitünk után ne kezdjünk el kétkedni, hogy Uram, akkor biztos megadod, hanem menj előre, mintha már megkaptad volna. Ez olyan, mintha elindulnánk vásárolni üres zsebbel, de biztos vagyok abban, hogy megkapom a fizetésemet a bankszámlámra, mire odaérek a pénztárhoz a boltba. Viszont akkor feltehetjük a kérdést, hogyha hiszek, imádkoztam és elindultam cselekedni, akkor mi van, ha már megint elbuktam? Kezdjem előről? Hát igen, ez a megfelelő lépés, de hagy olvassak végezetül néhány bátorító gondolatot ehhez is, és fontos figyelmeztetést. Mert azt figyeltem meg, hogy azt írja, hogy ha elbukunk, akkor ne a saját hibáinkon időzzünk, hanem Isten csodálatos tetteire próbáljunk meg visszaemlékezni. Krisztus soha nem hagyja cserben azokat, akikért meghalt. Mi elhagyhatjuk őt, minket legyőzhet a kísértés, de Krisztus soha nem fordul el azoktól, akikért a saját életével fizette meg a váltságdíjat. A menny nem hagyja magukra őket a viszontagságos órában. Látszólag nincs tehetetlenebb annál a léleknél, aki semmiségét érezve teljesen Istenre hagyatkozik, a valóságban mégis ő a legyőzhetetlen. Szeretnétek legyőzhetetlenek lenni? Akkor forduljunk Istenhez a legtehetetlenebb érzéseinkkel, és ő legyőzhetetlenni akar tenni bennünket. És milyen érdekes, hogy nem azt mondja, hogy Krisztus nem fordul el azoktól, akik megbánták a vétkeiket, és többet nem vétkeznek, hanem azt mondja, hogy nem fordul el tőlünk annak ellenére, hogy újra és újra hibázunk. Ő mégis hátul el a szeretetével, és egyre feljebb emel. A 77. Zsoltárban láttam egy jó példát erre. Felteszi a zsoltáros a kérdést, hogy mindörökre elvet az Úr? És utána úgy folytatja, hogy hát nem, ez csak én vagyok. Megemlékezem az esztendőkről, amikor a magasságos jobb keze cselekedett. Tehát vessük el a saját gyengeségeinkről való gondolkozásunkat, és az Úr csodálatos tetteire koncentráljunk inkább. És az utolsó fontos lépés az az, hogy ne felejtsük el ezeket a lépéseket minden reggel gyakorolni. A zsoltáros is azt mondja, hogy Uram, jó reggel hallgass meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád, és vigyázzak. A növekedés című fejezetben ezt írja Lenvej. Minden reggel első dolgotok legyen felajánlani magatokat Istennek. Így imádkozzatok. Fogadj el, Uram, tulajdonodnak, minden tervemet lábaidhoz teszem. Használj fel ma is szolgálatodra. Maradj velem, s engedd, hogy minden munkámat te benned végezhessem. Ezt kívánom nektek.
Thank you. bocsánatot kérek, de ezután a zongora után se tudom meghazudtani magam, és kérdéseket fogok feltenni, úgyhogy hiába is andalognánk el, de sajnos én ilyen vagyok. Viszont az lenne a kérdésem, hogy majd a gyerekekre is figyeljünk, hogy engedjük őket is szorzutni. Gyerekek, ti is figyeljetek, mert majd a kérdéseket lehet, hogy ti is tudtok párra válaszolni. Mindenesetre először azt szeretném kérdezni tőletek, hogy miről szól a karácsony. Na mondjad be! Hát, igen. Ez jó. De ha szétnézünk a világban, mondjuk elmentek az elmúlt 2-3 hétben a környezetetekbe, akkor arról szól, hogy Jézus születése? Tessék?
Kapitalizmusról.
Ó, nagyon jó, és ezt a gyerekek nem értik ezt a szót. Elmagyarázom nektek, jó? Mikor találkoztatok legelőször, figyeljetek meg most a kapitalizmus magyarázomát, mikor találkoztatok legelőször azzal valamelyik üzlethelyiségben, hogy kellemes karácsony ünnepeket? Kinek mikor volt az első élménye idén?
November.
De hanyadikán, mondjuk?
20.
November 20, volt egy ilyen. Másnak?
November.
Na, én felírtam magamnak Twitterre, mert vicces volt, pont jártam egy pénteken egy kis üzletben, vagyis ugye az Aldiba, tehát egy ilyen, nem tudom, üzletlánc, és pont akkor, amikor jöttem ki, akkor rakták föl, hogy kellemes karácsony ünnepeket kívánok mindenkinek, ez volt 2016. november 11-én, és akkor elgondolkoztam azon, hogy oda valami aláírást kéne odaírni, de az aláírás még nem mondom el, ja, de elmondom, mert már mondták a kapitalizmust, és én azt jutott eszembe, hogy azt kéne odaírni aláírásnak, legalábbis az üzletek gondolom azt írnák, hogy vásárolni sosem elég, úgyhogy hajrá, vagy valami ilyesmi. Mert hogyha szétnéztek, akkor mindenki most vásárol. Ugye vásár tiszta őrület van, hogy így mondjam. Jártunk mi is boltokban mostanában, és biztos ti is hallottatok ilyen párbeszédet, hogy de még neki is kell venni valamit, de már 20. pólót vett itt, most műveljünk még ennek, és gyorsan valamit vegyünk, mert teljesen kész vannak az emberek. És amit a Dani mondott, hát ez is megvan, mert én hallottam, hogy volt, aki azt mondta az egyik kisgyerekének, hogy na mit fog hozni neked majd a Jézuska. Sőt, a szomszédunkhoz oda mentünk az előddel, és akkor a szomszéd így lehajolt az előddhez, és nem mit hoz neked a Jézuska. És szegény Lődi azt se tudta, hogy miről beszél, mert nem igazán érte, hogy mi ez. Minden esetre nem egészen Jézus születéséről szól, hanem inkább a vásárlásról, nem? Vagyis, hogy hát miért vásárolnak az emberek? Hogy adjanak ilyen ajándékozási kényszer van már, gyakorlatilag ajándékozni kell. Na jó, szóval látjuk azt, hogy hát legalábbis ugye mindenki így rohangászik, hogy így adjunk a gyanús verseny ünnepedet. Szóval elég eltávolodtunk Jézustól, igaz? Úgy néz ki. Na most egy kicsit menjünk, és egy másik témát, és aztán majd összekötjük valahogy valahol a kettőt. Elkezdtem azon gondolkozni, valamiért így nem tudom, hogy jutott ez az eszembe, és most kérdezlek először titeket, gyerekek, hogy a Bibliában Jézusnak milyen nevei vannak? Hogy hívják Jézust a Bibliában? Atya? Igen, de ők is tudják, nem kell segíteni a gyereket. Mondjam. Igen, van egy nagyjákra, de bár az nem feltétlen Jézusra, Dani, te most már puska egy sugásból tudni fogod. Na mondjad. Az nagyon jó, ugye ezt mondtátok el itt. Az Immanuel, ez ugye, tudjátok, hogy hol van? Megírva a Bibliában? 23. Nagyon jó, de először Ézsaiás 7:14-ben azt hiszem, amikor azt mondja, hogy szűz fog a mélyébe, és akkor Immanuel, és a Máté 23-ban van írva, hogy mit jelent az, hogy Immanuel. Na, mit jelent? Gyerekek? Nagyon jó, verünk az Isten. Na, akkor még, hogyan szokták Jézus nevezni? Tessék?
Megváltó,
igen. Názáreti Krisztus.
Emberfia.
Na jó, köszönöm szépen. Van emberfia, először nézzük meg az emberfia. Mondjuk Márk 10:33-ban Jézus magáról mondja, az emberfia fölmegy, hogy az emberek kezébe az esik. És hogyha emberfia, akkor kinek a fia még Jézus? Na gyerekek most ti. Kinek a fia még Jézus? Emberfiának is mondják meg?
Meg Isten
fiának is. Például Isten mondja maga az ő fiának, hogyha megnézitek, Márk 1:11, azt hiszem, amikor leszáll a galamb, és akkor szózat lőn az égbe, hogy ez az én szerelmes fiam. Nagyon különleges dolog ez. Tudtok még bárkit mondani a világon, aki emberfés és istenfés egyszerre? De ezt mondják, hogy az emberfés és az istenfia. Na de mit jelent ez? Valaki az emberfés meg az istenfia. Nem, nem, csak Jézus van az egyedül. Felnőttek, mit jelent az, hogy emberfia és meg istenfia is? Mit jelent az, hogy emberfia? Az ember nem
sárgos ember.
Igen? Miért mondja magáról, hogy az embernek fia?
Emberek között tartozik. Istentől
született emberként. Hát tudja, hogy az emberek hogy szemben, hogy gondolkodnak.
Igen, ez egy nagy különlegessége és nagy előnye Sátánnal szemben, mert Sátán sose volt ember, nem tudja mit jelent. Én azt olvastam ilyen kommentárokba, az okosságba, hogy az embereknek a fejedelme, ugye Isten, vagyis hogy Jézus, ugye Ádámhoz is hasonlítják, mint az első Ádám, de mondják ezt Jézusra is, és Isten fia, az meg mit jelent? Hát igen, az azt jelenti, hogy az Isten, ő Isten is, mert az Isten született, ő egy Isten. Isten is és ember is, ez egy nagyon különlegesség. Na, és akkor most menjünk arra, amit a Reni mondott, de még gyereket nem tudom, hogy hallottátok-e. Állatot tudtok mondani, mire Jézus... Igen, és bárány.
Galamb.
Haha, galambnak mondják Jézust?
Nem.
Szerintem igen. De nem írja egy le a Biblia, miért, oly várjál, az nagyon jó, de majd mindjárt, miért mondják báránynak Jézust? Jelenések, hogy 5. fejezet, 6. vers, ugye? Mit mondott a Biblia?
Barátatlan.
Igen. Jelenések, hogy 5. fejezet, 6. versében azt mondja, hogy ő jön a bárány, aki milyen?
Megöletett.
De miért öletett meg? Máté, hol van az? Amikor azt mondja, hogy igen, a keresztény János mondja, Máté 1.20, hogy ími az Istennek a ma bárány, aki... Bocsánat, János 1.23, talán vagy 24, vagy 29, János 1.29, talán ími az Istennek a ma bárány, aki... Tehát akkor miért bárány Jézus? Mert minek a... De miért? Mert ez milyen jelkép, vagy hova tartozik? Milyen áldozat? Bűnért való áldozat. Na és én megnéztem, hogy bűnért való áldozat még mi is, és ugye hát a bűnért való áldozat a 3 Mózes 4-5-ben, hogyha elolvassátok, akkor tulkot vittek, bárányt vittek, kecskét vittek, és vittek galambot is. Szóval igazából én szerintem mindegyik jelképezi Jézust, úgyhogy igazad volt Gergő a galambbal, szerintem legalábbis, de kövezzetek meg, ez nem így van, inkább vizetek meg. És akkor még mondott egyet Gergő nagyon okosan, mit mondta, egy milyen állat? Oroszlán. És miért oroszlán?
Győzelmes.
Nagyon jó, jelenések 5-5. Győzött a judabeli oroszlán. Tehát egyrészt bárány, mert elveszi a világ bűneit, másrészt egy győztes is. Hú, rengeteg mindent összevattunk Jézusról, de még egy dolgot nem. Tudtok-e még Jézusnak nevét, vagy ilyen szerepkörét? Igen, van a pásztor, nagyon jó. És van egy, amit... Igen, ajtó, de karácsonnyal kapcsolatos, és amit az előbb itt nagyon beszéltünk.
Király. Hát,
tessék? Nem egészen, nem a király királyra gondoltam. Hát ez így nincsen konkrétan benne, és ezt vitatkoznak rajta, de megnézzétek 2 Korintus 9.15-es. Keressétek ki, és nézzétek meg, hogy mi van ott 2 Korintus 9.15-ben. És bibliatudósok vitatkoznak, hogy ez most konkrétan kire vonatkozik, de vonatkozhat Jézusra is.
Kimondhatatlan ajándékáért.
Még egyszer.
Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért.
Igen. Jézus egy ajándéka is a világnak. Hogyha megnézitek János 3.16-ot, mit ír a Biblia? Úgy szerette Isten a világot, hogy... adta. Ugye? Tehát őt adta. Ez egy ajándék, amit adott. De Jézus hogy lett ajándék? Miért mondtam végig veletek a neveket? Miért ajándék Jézus? Azért, mert itt volt, és akkor kész, akkor egy ajándék? Hát ugye azért, mert ő a bárány. Azaz, ő benne vala megválta, a bűnöknek bocsálta. Azért, mert ő az oroszlán, aki győzelmet ad. Azért, mert ő az Immanuel, az azt jelenti, hogy velünk az Isten lehozta nekünk Istent. És még egy nagyon fontos dolgot nem mondtunk az Istennel kapcsolatban. Jézus azt mondja, hogy... János 17, 16, 14 azt hiszem, hogy ha én nem mennék el, akkor nem küldeném el a kicsodát. A szent lelket, aki vigasztal, és tudjuk, hogy ő ugye bölcsességet is, stb. Tehát Jézus, ő az ő ajándékában kaptuk meg a szent lelket is. Tehát, hogyha belegondoltak, és Jézusnak a neveit is végignézitek, az ő titulusait, hogy Jézus mit tett, akkor Jézus nagyon sok ajándékot adott az emberiségnek, vagy ő által nagyon sok ajándékot kaphatunk, és nyerhetünk. Úgyhogy végül is arra gondoltam, hogy a kapitalista világ az jó úton jár, mert igen, a karácsony az nagyon jó, hogy emlékezünk az ajándékra, és hogy Jézusban is mennyi sok ajándékot kaptunk, és most véletlenül kezembe akadt ez, amit vagy múlt héten osztogattunk, és itt, ez a kis blogfüzet, az a cím, hogy az Öröm ajándéka, Jézusról szól, és ha megnézitek, hogy elolvassátok, van benne egy olyan rész, aminek az a cím, hogy a legnagyobb ajándék, ami szintén arról szól, nem úgy, hogy azért, mert Jézus csak úgy eljött, hanem azt, hogy mit is tett Jézus itt a Földön. Na és még egy utolsó gondolat, ugye egyrészt az, hogy mi nagyon sokat kaptunk Jézusban, sok ajándékot, de mi ennek az ajándéknak a célja? Tessék? Igen? Jó, akkor lehet, hogy kicsit rosszul fogalmazni, mint van feltétlen a célja, de mit szeretne Jézus ezzel az ajándékkal?
Hogy elfogadjuk.
Elfogadjuk, de az kevés.
Tovább.
Nagyon jó. Jézus az, ő az élő víznek a forrása, ami utána új forrást ad. Azt szeretné, hogy ezt az ajándékot mi továbbadnánk, hogy a többiek, más emberek is tudják. Ugyanúgy, mint egy karácsonykor is veszünk ajándékot, és adunk ajándékot. És erre szeretném hívni benneteket, hogy ezen a karácsonykor is, vagy hát az életednek minden napján, de most különösen is, gondoljuk arra, hogy mik azok az ajándékok, amiket Jézusban kaptunk, és amit tovább tudunk adni az embereknek, hogy nekik is örömet okozzunk. Kívánom, hogy ezt megtapasztalsuk mindannyian.
Köszönjük szépen, és ugyanezzel a gondolattal szeretném én is a mai ünnepi istentiszteletünket lezárni. A történet így folytatódik. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Íme a szűz fogam méhében, és fiút szül, és Immánuelnek nevezik majd, ami azt jelenti, velünk az Isten. Mind a mellett, amiről beszélgettünk, és ami talán a legfontosabb volt, hogy ugye az Úr Jézus Krisztus azért jött erre a földre, hogy megszabadítson bennünket a mi bűneinktől, még egy ígéret kötődik hozzá. És talán ez a legfontosabb, amit magunkkal kell majd vinnünk, hogy soha nem vagyunk egyedül. Mi sokszor érezzük azt, hogy főleg amikor bűnös állapotba kerülünk, hogy hát egyedül maradtunk, viselnünk kell a következményét a bűnünknek, de ez nem így van. Az Isten mindig tárt karokkal vár minket vissza, és ő olyan, mint a példázatbeli atya, aki a tékozló fiút is várta vissza, hogy jöjjön vissza, és lakozzon ott vele, mert ő közösségbe szeretne lenni az emberrel. És János evangéliumában ezt olvassuk, az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Nem tudom, hogy mennyire emlékeztek a szombatiskolában, volt ez a gondolat, hogy Jób is az ő életével, az ő kitartásával, hűségével az Isten mutatta be számunkra. De van ennél egy még csodálatosabb hír, hogy az Úr Jézus Krisztus is ezért jött erre a földre, hogy bemutassa nekünk, hogy milyen az Isten. És ő egy dolgot ígért meg azoknak, akiket megszabadít, és akiket a gyermekeivé fogad, azt, hogy velük lesz. És ezt jelenti az ő neve, az Immánuel, hogy velünk van. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy tapasztaljuk meg ezen a mai napon is, és az életünk hátra levő idejében is, hogy bármikor fordulhatunk az Istenhez, ő mindig készséggel vár minket, megszabadít bennünket a bűneinktől, és soha nem kell magunkat egyedül éreznünk, mert az Isten mindig velünk van. Amen. közösen boruljunk térdre, együttesen imádkozzunk, akit a lélek indít, arra szeretném kérni, hogy imádkozzon hangosan, és én fogom zárni az imádságokat.
Mi Atyám, ki vagy a mennyekben, áles szívvel borultunk le a te szent színed elé, megköszönni a te áldott kegyelmedet, hogy még tanulhatunk a te igényből, köszönjük az életünket, egészségünket, kérünk áldjál meg minket, és segítsen meg, hogy befogadjuk téged a mi szívünkbe, és az áldott szeretetet hassálva mi szívünket, és segítsen meg, hogy vegyük észre magunk körül azokat az embereket, akiknek szükségük van rád, és akiknek tudunk valamit adni a te szeretetedből. Kérünk áldásodban, légy velünk. Amen.
Jó, Atyám, megemlékezünk arról is, hogy szeretnénk a délután tudnánk adni a te ajándékaidat továbbítani az embernek. Kérünk segíts, hogy a délután is áldásos lehessen, hogy jöjjenek olyanok, akiknek szükségük van az élet vizére, szükségük van rád, és hogy azok meg is találjanak téged. Köszönjük neked, hogy segítesz bennünket, hogy arrébb adtad, hogy végezzük azt a munkát, ami emberfelettének is tűnik. De kérünk, hogy te is ajtókat nekünk, hogy megismerkedhessük a te nagy szeretedet, képtelen kegyelmedet, a te jelenlődött az emberekkel. És kérjük, hogy betöltsd ezt a termet minél több olyannal, akinek szüksége van rá. Jézus nevében kérdezik.
Mennyi Istenünk, köszönjük neked, hogy te tanítottál bennünket ezen a mai napon is. Köszönjük, Urunk, hogy te olyan szabadítást nyújtasz a mi számunkra, ami valódi győzelem lehet a bűn felett. Segíts abban, hogy ezt meg tudjuk tapasztalni minden nap a mi életünkben. Köszönjük, hogy így karácsonykor különösen szeretnél közel kerülni hozzánk a te üzeneteddel, az Úr Jézus Krisztus testélételével, és azzal, hogy ő vállalta mindazt, amit el kellett szenvednie mi érettünk. Köszönjük, hogy megtapasztalhatjuk ezt a szeretetet most különösen, és segíts abban, hogy ez tényleg, ahogy kértük is többen, másoknak is tovább tudjuk adni. Köszönjük a te ígéretedet, hogy te velünk leszel, és kérünk, hogy ezt meg is tapasztalhassuk, mind a mai napon, mind az életünk hátra levő idejében. Az Úr Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen.